Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévalóunk ezen a vasárnap délelőttön, és keresi a mi szíveinket. Azzal az igével, amit írva találunk Mózes 4. könyvében, a 3. rész 12. versében, illetve a 13. versnek az első felében. Istennek szent ígéjét Mózes 4. könyvéből, a 3. rész 12. és 13. verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Íme, én magam vettem ki a lévitákat Izrael fiai közül, minden elsőszülött helyett, aki anyja méhét megnyitja Izrael fiai között, legyenek azért a léviták az enyém. Mert minden elsőszülött az enyém. Legyenek azért a léviták az enyém, mert minden elsőszülött az enyém. Eddig az írott ige. Szeretett testvéreim, aki egy picit járatos a Biblia tudományban, az tudja, hogy Mózesnek a 4. könyvét a latin Biblia fordítás, a Vulgata következtében úgy is nevezik, hogy numeri, a számok könyve. És azért nevezik így, mert 2 népszámlálást ír le ez a könyv. Az egyiket, amit a Sínai hegy alatt tartottak, a második népszámlálás pedig a Jordán közelében, a Jordán keleti oldalán, mielőtt bevonulnának a Isten által megígért földre. És igazából Mózes 4. könyve ezt az idő és térbeli történést meséli el, nem egyenes vonalú esemény történetként, hanem nagyon sok olyan elemet közbeiktatva, amelyek a kultuszra, amelyek a törvényekre, a törvények megtartására vonatkoznak. Ha valaki visszalapoz csak ide a Mózes 4. könyvének az első fejezetére, akkor látja, hogy ez a könyv, illetve olvashatja, hogy ez a könyv azzal kezdődik, hogy Isten azt a parancsot adja Mózesnek, hogy vedd számba Izraelnek a férfiait, és megmondja, hogy 18 éves kortól felfele a hadra fogható férfiakat kellett megszámolni, hiszen azokra lehetett számítani abban a küzdelemben, amelyet ugyan Isten értük is küzdött, de mégiscsak nekik is a maguk helyén, emberi lehetőségeik szerint helyt kellett állni a pusztai vándorlás közepette. És ez az első rész, illetve az első résznek a vége már említi a lévitákat, és azt mondja, hogy a lévitákat ne számolt bele ezekbe a hadra fogható férfiakba, mert nekik más küldetést, más szolgálatot rendelek. Különleges helyzetűek. Ők az Isten ószövetségi választott népe között. Nem csak abban, hogy kimaradnak a népszámlálásból a hadra fogható férfiak közül, hanem abban, ahogy egyedi és különleges szolgálatot kapnak Istentől, amely szolgálat majd a születés rendjén öröklődik. Mert valaki vagy születik a lévi törzsébe és a lévi nemzetségébe, vagy nem. És ahogy hallottuk, ahogy Áronnak és leszármazottainak a 4 fia közül 2-nek, akik megmaradtak, és aztán továbbadták a papi szolgálatot, Isten azt a kitételt teszi az ő népe elé, hogy rajtuk kívül senki nem mehet, illetéktelen nem mehet be a szentek szentjébe, nem mehet be a szentébe, és nem végezheti ezt a szolgálatot, csak Áron és az ő leszármazottai. És aztán ez, amit itt olvasunk, testvéreim, és előre szeretném bocsájtani már most az ige hirdetésnek az elején, amit itt olvasunk, ez aztán a babiloni fogság után válik nagyon fontossá, az Isten népe életében, amikor hazatérnek is, amikor újra kell szervezni 70 esztendei fogság után egy lerombolt ország örökségével, egy lerombolt templomnak a valóságában újra kell szervezni nem csak a társadalmat, az új életet, hanem a kultuszi életet is, és akkor válik fontossá, hogy ki az, aki a kohanniták közé, a papirend közé tartozik. Ezt a nevet ismerjük mi is. Kohen. Vagy Kohen. Leonard Cohen. Ezek a papi nemzetségek. És a léviták. Hiszen az Isten népe épp abban különbözik más népektől, hogy ők tudják nem csak azt, hogy kihez tartoznak, hanem hogy ezt milyen Isten tiszteleti rendben, vagy így is mondhatnám, milyen Isten tiszteleti megjelenítésben, valóságban mutatják meg önmaguk és a kívülállók számára. Kimaradnak a léviták, az Isten számára maradnak ki, így is mondhatnám, hogy kivételezettek, de valóban azért kivételezettek, mert Isten kivétette, kivette, kivételezte őket a többiek közül, a 12 törzs férfiai közül. Miért? Íme én magam vettem ki a lévitákat Izrael fiai közül, minden elsőszülött helyett, aki az anyja méhét megnyitja Izrael fiai között, legyenek azért a léviták az enyém. Isten magának választja, elkülöníti a lévitákat, és sajátos szolgálattal bízza meg. Kettős üzenete van, testvéreim, ennek a ma hallott igének, és ezt szeretném veletek megosztani. Az első az, hogy az Istenhez tartozás a nép között látható kell legyen. A második üzenet pedig az, hogy akik láthatóvá teszik az Istenhez tartozást a szolgálatuk révén, azok Istentől kapják a kiválasztottságokat. Nem képesség, rátermettség, vagy nem csupán az, hanem isteni kiválasztás következtében jutnak ebbe a szolgálatba. Mikortól válik nyilvánossá az, hogy az Egyiptomból kivonult rabszolga létet élt közösség, amelyik egy Mózes nevű embernek a vezetésével vonul a Vörös-tengeren át, és aztán a sínai pusztában, vagy ahogy ma mondják, a sínai sivatagban. Szóval mikortól válik nyilvánvalóvá, hogy ez a tömeg, amelyik vonul az Istenhez, illetve egy olyan Istenhez tartozik, akiről még ők maguk sem tudnak? Vagy legalábbis mindig kétségbe vonják, hogy vajon ez az Isten, akit, hogy úgy mondja, Mózes testesít meg az ő számukra, azért hozta-e ki, hogy valóban beteljesítse az ígéretét, vagy pedig, ahogy sokszor vádként elhangzik Mózes ellen és az Isten ellen, ott a sínai pusztában, azért hoztatok ki minket Egyiptomból a húsos fazekak mellől, hogy megöljetek, hogy meghaljunk itt a pusztában. Szóval mikortól tudatosul bennük, hogy ők tartoznak Istenhez, egy olyan Istenhez, aki nem hasonlítható Egyiptom isteneihez? Senkihez sem hasonlítható? Mert kiábrázolhatatlan, élő és örökké való? A sínai hegynél, amikor Mózes két kőtáblát hoz le a hegyről, amiben Isten vés bele 10 igét. 10 törvényt, amit mi 10 parancsolatként ismerünk. Ez az a pont, amikor ott van előttük és ott van közöttük, hogy kicsoda az az Isten, hiszen Isten elmondja éppen az egyik kőtáblának ez az üzenete a négy parancsolatban, hogy ő kicsoda a népe számára. Én az Úr vagyok, aki kihoztalak titeket Egyiptom földjéről a szolgasság házából, ismeritek első parancsolat. És rajtam kívül én előttem ne legyen senki, aki elém, az én arcom elé áll. Közöttetek, ne legyen, aki beenged maga elé, közém és közétek, választottjaim közé, más és idegen isteneket. Az egyik tábla azt fogalmazza meg, hogy kicsoda Isten és hogyan kell őt imádni. Se hogyan ez a névnek a használatára, a kiábrázolás, egész pontosabban a kinemábrázolásnak a kötelezettségére, és a nyugalom napjának a megszentelésére vonatkozik. És azt mondja, hogyha ti ezeket megteszitek, akkor tudatosul bennetek épp ezeknek a megtartása által, hogy ti milyen, kihez tartoztok, milyen Istenhez tartoztok. És ott a másik kőtábla, amelyre rá van vésve az, hogy hogyan kell viszonyulni a ti felebarátotokhoz, az embertársaitokhoz, akikkel együtt vagytok, akikkel együtt gyűlitek a hétköznapokat. Mi a kötelezettségetek a másik ember irányába? A sínai hegyi törvényadás, testvéreim, az a fordulópont az Isten népének az életébe. És attól kezdve már nem lehet azt mondani, hogy ők nem tudják, hogy hogyan kellene Istent imádni, nem tudják, hogy ki ez az Úr. És nem tudják, hogy miként kellene elkülönülni más isteneknek az imádásától. Mert Isten nyilvánvalóan adja eléjük, hogy a hétköznapokban, az emberekkel való viszonyban és az ünnepnapokban, az Istenhez való viszonyban mit kell és hogyan kell nekik tenni. Pontosan azáltal különül el az Isten népe, ha megtartja azokat, amik ott vannak a 10 igében. És ezt a szentséget, bár az egész népet elválasztja Isten, de mégsem bízza, hogy úgy mondjam, az egész népre, mindenkire, hogy akkor mindenki erre figyeljen, hanem a szent szolgálatára keres Isten a népen belül egy törzset, egy kiválasztott családot, ahogy mondtam, az Áron családját papi szolgálatra és a lévitákat, mint törzset, a papi szolgálatnak a támogatására, mert a szent megjelenítése az egy különleges szolgálat az egész elválasztott vagy kiválasztott nép között. A nép épp a szent jelenléte által szentelődik meg. Mert mikor megkapják a törvényt, tudjátok, hogy hogy vonulnak? Ezt leírja a Mózes könyve, a 4.-5. könyv. Amikor mennek, felszedik mindig a sátoraikat, meg felszedik a szent sátrat is, amit elkészítenek az Isten szolgálatára, és mikor megérkeznek egy új táborhelyre, akkor mindig a szent sátrat leütik, hogy így mondjam, középen, és ehhez képest telepedik le a nép, amikor megállnak. A viszonyítási pont az a szent sátor, aminek a szentélyében ott van a fridláda, a fridládában pedig ott van a két kőtábla. És egy picit most ugaszkodjunk el időben, testvéreim, és jöjjünk a mi kultúránkba. Ha elmentek ma a magyar vidékre, és bementek egy magyar faluba, nézzétek meg, hogy mi köré rendeződött egy falu. Ott volt a templom, a központban az volt, nem csak magasságával, a toronnyal tűnt ki, hanem az volt az a pont, ami köré elrendeződött a település. élők és halottak néhány helyen még megmaradt ez a nagyon régi, egészen a Szent Istváni korból eredő, hogy a templom köré temetkeztek. Szóval ez a települési szerkezet, vagy azt is mondhatnám, hogy ez a lakhatási struktúra, ez ilyen mélyről jön, testvéreim. Ma a modernitásunkban és a megapoliszok világában erről elfeledkeztünk. Nincsen jelen. Láttam nemrég egy dokumentumfilmet, az ujgur területeket járta be a BBC-nek egy forgató csoportja, és ott mutatják, hogy nem rombolták le a régi 13. századi templomokat, vagy akár mecseteket sem, hanem mellé akkora üvegpalotákat építettek, ahol ezek a templomok már teljesen eltörpülnek. És ez mutatja a hatalmat, vagy a, így is mutatnám, a hatalomnak a struktúráját, hogy miként van jelen ez, ahol az ember fölé nő már ilyen bábeli indítatással mindannak, ami az Isten jelenlétét ábrázolja. Nos, miben fontos, testvérem, a papoknak és a lévitáknak a szolgálata? Az, hogy középen ott legyen mindig a küzdő, a vándorló nép szeme láttára az Istennek a jelen valósága. Hogy amikor reggel felébrednek és kijönnek a sátorból, akkor ők lássák, hogy a szent sátor az mindig ott van közöttük. Ott van középen. És a szent sátorban pedig ott a frigyláda, és a frigyládában, ahogy mondtam, ott van a 10 törvény, a 10 parancsolat. Mindig ez a látás általi szembesülés mutatja meg, hogy ők hová tartoznak, hogy ők kicsodák. Isten dolgai azt a szép rendet kell, hogy hordozzák a nép között, amin a belül lévők és később, amikor találkoznak más népekkel, a kívül lévők számára is nyilvánvalóvá válik, hogy kicsoda az az Isten, aki az ő uruk. Az, aki a nép közepén lakik. Tudjuk, hogy ennél hatalmasabb az Isten. De mégis ez a szembesülés, amellyel ők maguk is naponta szembe találják. Miért olyan fontos, testvéreim, most, hogy így mondjam, az Isten háza egy közösség életében? Mert az jelzi mindig, hogy mi hová tartozunk. És amikor arról olvasunk híreket, hogy bezárnak egy-egy Isten házát, mondjuk a kontinensünk nyugati felében, vagy akár más funkciót adnak neki, pontosan ez mutatja meg, hogy Isten hová lett egy közösségnek az életében. Ez a közösségről beszél, nem Istenről. Arról a közösségről, amelynek a tudatából, a hétköznapjaiból és az ünnepeiből is kimarad Isten. És kimarad ezáltal az Istenhez való viszonyulás. Mert jó nekünk mindig látni, hogy ki az, aki közöttünk van, akihez viszonyíthatjuk az életünket, a hétköznapjainkat, és ahogy mondtam, az ünnepeinket is. Ki Izrael Istene? Nem egy név, nem egy fogalom, egy bajban előrántható szobor, hanem a nem láthatóságában is mindig az ő népek között lévő hatalmas erő, aki nem, hogy így mondjam, arcát mutatja meg a népnek, hanem az ő hatalmát és erejét azáltal, hogy ott van az ő törvényeivel, ott van az ő jelenvalóságával, mi ennél is többet tudunk, ott van az ő szent lelkének hatalmával a nép között. Nem látható és mégis megtapasztalható jelenvaló hatalom az Isten, az ő népe számára, akit szolgái megjelenítenek, éppen az ő szolgálatukkal, papok és léviták. És miért olyan fontos ez a szolgálat, testvéreim? Azért, mert amikor ez a szolgálat zajlik, és igazából átemelhetném párhuzamosságában a mai időkig, ameddig ez a szolgálat zajlik, és van, ahogy szoktuk mondani, ameddig az ige hirdettetik, hogy ezt a régies visszaható fogalmat használjam, és ameddig a sákramentumokat, a szentségeket kiszolgáltatják, és ameddig imádkoznak, addig az Isten népének élete, közössége, jelene és jövője van. Ezért olyan fontos ez a szolgálat, és ott, ahol megszűnik ez a szolgálat, és nézzétek meg ez a történelemnek a valóság, ott, ahol nincsen, most így fogalmazok, egész egyszerűen papír jelenlét, egy-egy kis, előregedő települése, ott mennyire megszűnik. Pontosan ez, hogy ha nincs jelenvaló, ha már az se lesz, aki meghúzza a harangot, nincs jelenvaló isteni jelenlét, akkor egy közösség sorvadásra és kihalásra van ítélve. Ezért olyan áldott és fontos is Isten, ezért rendeli a lévitákat és a papokat erre a szolgálatra. Mi a papi lévitai szolgálatnak a szépsége és küldetése? Az, hogy jelenlétükkel emlékeztetik a népet az Isten jelenlétére. Mikor menetelnek, mikor küzdenek, mikor harcolnak, megfáradva visszatérnek a harcból, amikor gondolkodnak a jelen és gondolkodnak netán a jövendő felül, olykor reménykedve, máskor reménytelenséget hordozva, talán önön sorsuk, vagy éppen a megígért célnak az elérése felül való kétségekben újra és újra, ha felmerülne valami, akkor találkoznak a papi és a lévitai szolgálattal, amely emlékezteti őket arra, hogy az Isten nem üres beszéddel van ott közöttük, hanem jelenlétével azoknak a szolgálatán keresztül, akiket kiválasztott és elhívott. Amikor összecsomagolják a szent sátrat, és amikor, ahogy mondtam, megérkeznek az új helyre, és kibontják és felállítják a vándorlás idején, mindenki arra figyel, és azt látja, ahhoz tudja majd viszonyítani az ő életét. Ez a jelenlét, testvéreim, így is mondhatnám, hogy a lét jelene, és az emberi létnek a jövője az Isten jelenlétében az ő népe számára. Miért olyan fontos, hogy látható legyen ez a szolgálat? Azért, testvéreim, mert ez mutatja meg, hogy Isten ott van mindig, és ott is marad az ő népe között. Azok révén, akiket kiválasztott, akiket elrendelt. És ez a szolgálat, a szolgálatnak a jelenléte erősíti meg, hogy az Isten nem csak van, hanem az Isten velünk van. És mégsem Isten nem csak van, hanem Isten velünk van. Áldott ez a szolgálat. Mert az Isten ezáltal mutatja meg, hogy nem csak a kiválasztottakat, papokat és lévitákat, hanem az egész népet a megtartásra, örökségének beteljesedésére hívta és választotta el mindazokat, akik megmaradnak a vele való szövetségben. Kevesek szolgálata az Istenért, vagy az Istennek az egész népért történik. Abba a nagy áldásba vezet, testvéreim, ahol mindenki megtalálhatja az Istennel való közösséget, az Istenben az életet, megtalálhatja a jövőjét, azt a bizonyosságot, hogy Isten nem csak volt, hanem van, és mindig ott lesz az övéi között, az ő népének életében, és beviszi az örökségébe. Amen. Te nem csak népet választottál magadnak, örökkévaló Istenünk, Ábrahámnak, Ábrahám utódainak és ennek a világnak, Ura, hanem a kiválasztottak között olyan szolgálattévőket hívtál el, akik szolgálatuk által megmutatják, emlékeztetnek éppen szolgálat révén arra, hogy te mindig jelen vagy a te néped között. Ezért a szolgálatért imádkozunk, azért a szolgálatért, amelyet az általad elhívottak végeznek gyülekezetekben, a te nagy egyházadban. Hadd legyenek olyanok, akik vállalják ezt a szolgálatot, ami református egyházunkban is. Áld meg ezt a szolgálatot, a bátor bizonyságtételt, egyáltalán azt, hogy jelenlétükkel bizonyítsák ezek a szolgálattévők isteni jelenvalóságodat hétköznapokban és ünnepnapokban. És szenteld meg a szolgálat által azt a népet, amelyet te kiválasztottál, amelyet elhívtál. Mert ezt a népet örökségre hívtad. Nagyobb örökségre, mint földi országnak az elérése. Te az örökké valóság drága örökségét kínálod egyszülött fiadban, a te gyermekeidnek. Hogy majd egyszer ott legyünk a színről színre látásnak a helyén, Jézus Krisztus megváltó kegyelmében, szeretetében, és örvendezzünk a megváltottak seregében, abban a közösségben, ahol a megváltó ül az asztal fönn. Köszönünk neked minden szolgálati lehetőséget. És kérünk, hogy mindenki pap és lévita lehessen a saját családjában, hogy megmutassák kisebb és nagyobb közösségekben ennek a szolgálatnak a jelen valósága révén isteni nagyságodat. Kérünk azokért a szolgálattevőkért, akik templomokban szolgálnak, igével, imádsággal, olvasással, akik szolgálnak jelenlétükkel, hogy megbizonyítsák, hogy ők kihez tartoznak. Különösen imádkozunk te hozzád gyászoló testvéreinkért, akik elveszítették közeli szerettüket, adj vigasztalást, reménységet és életet. És imádkozunk te hozzád egy édesanyáért és gyermekéért, hogy megmaradhassanak a te szeretetedben, óvó kegyelmedben. Imádkozunk azokért, akik beteg ágyon vannak, megfertőzöttekért. Imádkozunk azokért, akik értük fáradoznak, a gyógyítókért. Imádkozunk az egészségesekért, hogy megmeneküljenek. Megmeneküljenek a te szabadítók szereteted által. Népünkért, nemzetünkért imádkozunk nagy nemzeti ünnepünknek előestéjén, hogy ne csak emlékezzünk, hanem lássuk a te megtartó szeretetedet március idusán, hogy nekünk életet kínálsz, ha megmaradunk te benned. Fogadd el azt is, amit csöndben eléd teszünk, fiadért, a Krisztusért mennyei voltjánk. Amen.